gyönyörű ének, és illeszkedik a kijelölt alapigéhez. Így kezdődik: Jézus, áld meg népedet a te szent lelkeddel.
Jézus, áld meg népedet a te szent lelkeddel. Úgy is megéletünket, mennyei előttel. Minden
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Krisztus Urunk feltámadásának ünnepe után a negyedik vasárnapon, Kantáte vasárnapján hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi evangéliumi szentigét, amint megírva találjuk a János írása szerinti szent evangélium 16. részében, az 5. verstől a 15. versig a következőképpen. Jézus Krisztus Urunk szavai ezek tanítványaihoz. De most elmegyek ahhoz, aki elküldött engem, és közületek senki sem kérdezi tőlem, hova mégy, hanem mivel ezeket mondtam nektek, szomorúság töltötte el a szíveteket. Én azonban az igazságot mondom nektek, jobb nektek, hogy én elmenjek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem bírjátok elviselni. De amikor eljön ő, az igazság lelke, elvezet titeket minden igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Amije van az atyának, az mind az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Ámen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, mind a két mára kijelölt óegyházi régi igeszakasz, mind az evangéliumi, mind a levélbeli igeszakasz olyan, aminek első hallásra nem érzékeljük közvetlen kapcsolatát az énekléssel. Gondoljunk csak Jakab levelére. Abban sem volt direkt szó az éneklésről. Itt ebben az igeszakaszban, amit az Úr Jézus az utolsó vacsorán mondott a tanítványainak, kereszthalálára készülve, ebben sincs közvetlenül szó az éneklésről, hogy hálával zengedezzetek az Úrnak. Ezért volt jó a most már néhány év óta harmadiknak kijelölt igeszakaszt is, Ézsaiás könyve 12. részéből fölolvasni, és az adta meg az alaphangot, hiszen ott bizony Isten dicséretéről, az őt zengő hálás éneklésről is szó van. Ahogy újjong az az ember és az a nép, hiszen az ígéret eredetileg Ézsaiás könyvében Izraelnek szól, majd Izrael maradéka, megtérő maradéka fog ugyanígy újjongani, újjong az az ember és az a nép, amely megismerte, hogy szabadítómmá lett az Isten. Hogyan lett szabadítómmá? Jézusban. És hogyan lett Jézusban szabadítómmá? Az ő keresztje és feltámadása által. És akkor itt kezdünk közelíteni ehhez az ige szakaszhoz, amit az Úr Jézus a kereszt halálára készülve mondott a tanítványainak. Most sorban ezeken a vasárnapokon, már a múlt vasárnap is, ma is, de még majd a következőn is, János evangéliumának ezekből a szakaszaiból vannak a kijelölt ige szakaszok, amit az Úr Jézus a kereszt halálára készülve mond el a tanítványainak. Azoknak a tanítványoknak, akik az örömteli ünnepi vacsora közben egyre inkább szomorkodnak. Mert amit Jézus mond, azt az eszükkel megértik, arról beszél, hogy ő el fog menni. Igaz, hogy arról is szól, hogy aztán majd ismét meglátlak titeket, és örülni fog a szívetek. De ez sokkolja őket. Bénítóan sokkolja őket, hogy Jézus el fog menni. Több mint 3 éven keresztül Jézussal együtt jártak, látták a csodáit, átélték hatalmát, igéjének a hatalmát, ahogy az ördögi lelkeket kiűzte, ahogy betegeket gyógyított meg, ahogy halálból feltámasztott néhányakat. És mindez annak a jele volt, hogy Jézusban elközelített az Isten országa. De mi lesz most? Ő azt mondja, hogy elmegy. És Jézus pontosan tudja, hogy mi zajlik le a szívükben, és milyen gondolatok kavarognak az elméjükben. Ahogy az Úr Jézus pontosan tudja, hogy mi is itt most mit gondolunk, mit érzünk, hogyan hallgatjuk mindezeket. És Jézus megállapítja, és kimondja számukra, hogy most elmegyek, és mivel ezeket mondom, szomorúság tölti el a szíveteket. De én az igaz valóságot mondom nektek. Jobb, hasznosabb számotokra, hogy én elmenjek, mert ami majd utána következik, az lesz igazán a hatalmas áldás, és Isten legdrágább ajándéka, ahogy szent lelkét árasztja majd mindazok szívébe, akik bűnbánatban a Szentléleknek engedve odafordulnak Jézus Krisztushoz, és Isten kegyelmét, bűnbocsátó, üdvözítő kegyelmét kérik, és megkapják. Jobb, hasznosabb nektek, hogy én elmenjek, mondja az Úr Jézus. Mert ha nem megyek el, akkor a pártfogó nem jön el hozzátok. amikor az Úr Jézus ezt kimondja, abban az is benne rejlik, hogyha ő nem ment volna a keresztre, ha nem lett volna engesztelő áldozattá értünk, szent tiszta lényét odaadva értünk, ha nem adta volna önmagát váltságul értünk, akkor mi soha nem jöhetnénk rendbe az Istennel. Akkor a kárhozat rabjai maradnánk. Isten haragja alatt. Jézusnak el kellett mennie. Engedelmesen a kereszt halálig. Jézusnak oda kellett adnia magát. Értünk az Isten haragjára méltó bűnös emberekért. Különben nem állhatna helyre az Istennel való kapcsolatunk. Különben nem lehetne utunk a kegyelem trónusához. Ezért mondta ott az utolsó vacsorán az Úr Jézus ezt is, még a búcsú beszédei elején, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És senki sem megy, senki sem jut az atyához, csak is én általam, csak is én rajtam keresztül. Más út nincsen. És itt előre elmondja ezt is nekik az Úr Jézus, hogy mivel ő elmegy, mivel ő a keresztre megy, odaadja magát, és majd győzelmesen fog visszajönni a halálból. Ezért lesz az lehetségessé, hogy ők is, és majd később mindazok, akik csak engednek az Úr igéjének, a Szentlélek ajándékában részesülhessenek. A pártfogó, a vigasztaló, maga az Isten lelke, az igazság lelke, akit nem lehet semmiféle módszerrel megszerezni, nem lehet semmi módon másnak se kiosztani. Ezek nagyon fontos, súlyos mondatok, amiket most kimondtam, mert ezek lelepleznek sokféle tévegést, ami a kereszténység széles köreiben is ott van. Mintha mit tudom én, milyen meditációval, meg kontemplációval Isten lelkét az ember valamiképpen elnyerhetné. Nem. Vagy mintha ki lehetne osztani az Isten szent lelkét kézrátétellel, akár a bérmálásban, akár az úgynevezett karizmatikus mozgalmakban. Nem. Ember nem rendelkezhet az Isten szent lelke fölött. Azok, akik maguk az Úr szolgái, azok sem rendelkezhetnek vele. A Szentlélek azoknak ad, akik néki engednek. És ha már a kézrátételt emlegettem, az az apostoli korban az egységvállalásnak és a felhatalmazásnak a látható kifejezése volt. Tehát amikor a samaritánusok közül Jézus Krisztusban hitre jutottak, nem kapták meg rögtön Isten szent lelkének az ajándékát a megkeresztelkedésük után, hanem le kellett menni hozzájuk Péternek, meg Jánosnak, ahogy olvassuk ezt az apostolok cselekedetei 8. részében. És amikor rájuk tették a kezüket, Péter és János, akkor részesültek a Szentlélek ajándékában. Ez nem azt jelenti, hogy az apostolok oszthatták volna ki Isten szent lelkét, hanem az egységvállalást fejezte ki, hogy mi a zsidók közül Jézusban, a Krisztusban hívők, egyek vagyunk veletek, akik a kevert, félig meddig idegen, más népből valók vagytok, de megtértetek Jézus Krisztushoz. Ezt csak most néhány rövid szóval mondtam el, még lesz, amikor egy picit erre a témára vissza kell térnem. Az Úr Jézus azt mondja, hogy mert ő elmegy a keresztre, önmagát adja váltságul, ezért el fog jönni a Szentlélek, az igazság lelke, és amikor ő eljön, mit tesz? Meggyőzi, megfeddi a világot. A világot. Ezt az Istentől elidegenedett embervilágot. Vannak, akik az Isten tagadásig menően elidegenedtek Istentől, mások meg magukat vallásosnak vallják, és fennen mondják is, hogy én hiszek az Istenben, de a gyakorlatban mégis úgy élnek, mintha saját maguk lehetnének az életük meghatározói. Ez a gyakorlati istentelenség. A számmal vallom, hogy hiszem az Istent, de úgy élek, mintha csak ez a földi világ lenne, és itt kéne valamit elérni, meg az ember a saját dicsőségét keresi. És a saját akaratának az érvényre juttatását. És mi történik, amikor eljön az igazság lelke? Megfeddi, meggyőzi a világot bűn, igazság és ítélet tekintetében. És az Úr Jézus részletezi. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. És az ember megdöbben, ha belegondol. Hát ez a bűn. Mert az Istentől elidegenedett embervilágnak más fogalma van bűnről. Persze, vannak nyilvánvaló bűnök. Hát ha valaki állandóan részegeskedik, és törzúz, és veri a családját, hát milyen bűnös ember. Lopcsal, hazudik, házasságot tör, bár sajnos sok minden ma már a mai világban nem számít bűnnek. Az Istentől elidegenedett ember arra vetemedik ma egyre nagyobb mértékben, hogy Isten teremtési rendjét hazudtolja meg, azt a rendet, hogy Isten férfivá és nővé teremtette az embert, és már ott tartunk, hogy ahhoz legyen joga bárkinek, hogy bár genetikailag férfi, de ő nőnek számítassa magát, vagy most ennek, most amannak, ez a világ vesz körül. És ezt akarják joggá minősítve, gonoszul ránk nyomni. Az Istentől elidegenedett ember végletes, végzetes megromlottsága épp a nemiség területén a perverzitásokig megy. Pál apostol ezt mutatja be szemléltetésül a római levél első részében. De nem csak ez a bűn, amikor Isten parancsolatait lábbal tiporja nyíltan az ember, hanem a Szentlélek arról győz meg, az a bűnöd, hogy nem hiszel, nem bízol az igében. Mert Jézus maga az ige. És a római levelében is az Úr Jézus szavait visszhangozza Pál apostol, aki korábban üldözője volt a Krisztusban hívőknek, és aztán megtérítette őt csodálatosan az Úr. Ami hitből nincs bűn az. Testvérem, mindaz, amit nem az Úrral való kapcsolatból fakadóan teszek, gondolok, érzek, mondok, az bűn. Mindaz, ami nem az Úr Jézusba, az én megváltómba vetett hitből fakad, az bűn. Látod már így a bűneidet? Így kell látnunk a bűneinket. Uram, nem bíztam benned. Elfordultam Istentől. Nem bíztam benne, és nem cselekedtem akaratát. Ez a bűn. Ezt most a konfirmációi KT-ból idéztem. Nagyon pontos, az igéből fakadóan nagyon pontos. A bűn az, hogy gyakorlatban ki akarom iktatni Istent az életemből. Legfeljebb akkor jut eszembe, hogyha más nem segíthet, úgymond. Meg magam se tudok segíteni már magamon. És hát akkor segítsen az Isten. De az Isten nem téli kabát. Volt Nyáregyházán egy néni, aki nagyon megjegyezte, hogy 1942-ben Sréter Ferenc azt hirdette, ott evangélizált akkor Nyáregyházán, hogy az Isten nem téli kabát. Hogyha fázom, akkor leakasztom a szögről, aztán fölveszem. Ha meg nem fázom, akkor el lehet ott a szögön. Nincs szükségem rá. Értitek, hogy mi a bűn? Nem csak az eszünkkel, hanem ahogy a Szentlélek a szívünkbe hasítóan megmutatja. A bűn, a hitetlenség, a bizalmatlanság a Szent Istennel szemben, az ő teremtő igéjével szemben. Az a teremtő ige, az egyszülött fiú, aki értünk emberré lett. A bűn az Úr Jézussal szembeni bizalmatlanság. Csak a Szentlélek tud meggyőzni róla. Engem is csak Isten szent lelke tudott meggyőzni erről. És győzz meg újból és újból, hogy fölfedezzem naponként, már hitben járva, a vétkemet abban, amikor nem az Úrra figyeltem, meg volt a magam elgondolása, és a magam akaratát szerettem volna érvényre juttatni. És dühös lettem, ha az nem sikerült, vagy az önsajnálat elfogott. Mennyi bűnünk van. Csak valamit kezdünk látni belőle, amikor a Szentlélek meggyőz. De a következő. Itt sorrend is van. Ez a sorrend, ez fölcserélhetetlen valójában. A következő, amiről meggyőz, az a másik szava az igazságnak az eredeti szövegben, a görög nyelvben is, meg a héber nyelvben is, ugye vannak különböző szavak az igazságra. Az egyik a való igazság, a Szentlélek, a való igazság lelke, és az Úr Jézus maga a való igazság. A másik szó pedig a megigazulás. Amikor igazzá lesz az ember, igazzá lesz az Istenhez való viszonya, rendbe jön az Istennel. A Szentlélek győz meg igazság tekintetében, hogy van megigazulás, van bűnbocsánat, mert a bűnbocsánat egyet jelent a megigazulással, ahogy ezt az ágostai hitvallásban is olyan gyönyörűen levezeti Melanchthon Luthernek a munkatársa. Milyen alapon? Hát azon az alapon, amit Pál apostol maga ír erről a római levélben. Hogy Krisztus halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért, mert hogy az ő feltámadása mutatja meg, hogy az Atya elfogadta fiának áldozatát, érted és értem, és minden emberért. Van bűnbocsánat. Rendbe jöhetek az Istennel. Mert Jézus a kereszt borzalmán át az Atyához ment. És amikor elszenvedte a Szent Isteni kárhoztató haragot, ő a bűntelen, és kimondhatta, hogy elvégeztetett, és meghalt, megnyílt az út az ember számára Isten jelenlétébe. Ezt mutatta meg Isten azzal is, hogy a jeruzsálemi templomban a szentek szentjét elzáró kárpit felülről lefelé ketté hasott. Jézus az Atyához ment. Többé a tanítványok sem láthatták úgy, ahogy addig. Majd feltámadása után megjelent nekik még néhányszor, megdicsőült testben. De alapvetően most az a helyzet, hogy többé nem láttok engem, de, mondja a feltámadott Úr Jézus, emlékezzetek Tamásnak, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Tehát hitetlenségem bűnének a leleplezésén keresztül vezet a Szentlélek hitre, hogy higgyek az Úr Jézusban, aki kiengesztelt Istennel. És ő a mi igazságunk, megigazulásunk az Istenőt. Magamban nincs semmi igazságom. De Jézus, Isten előtt, az én igazságom is. Luther már 1516-ban az egyik szerzetes társának ezt írta, hogy így forduljon Jézus Krisztushoz. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem adtad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam. Úr Jézus, te vagy az én igazságom. És ami csodálatosan összetartozik még ezzel, hogy ez a bűnbocsátó, megigazító isteni kegyelem elveszi rólam a sátán vádolásait. Az Úr Jézus vérének a joga, ha én azt elismerem magam fölött, erősebb az ördögi erőknek minden jog igényénél. És ez a harmadik, amiről meggyőz a Szentlélek. Az igazság lelke, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Ezt a világot ősszüleink bűnesete óta át meg átszövi az ördögi hatás. Az ember bűnén keresztül ennek a világnak a fejedelmévé lett az ördög. És mindenféle hamis sugallatán keresztül gondoljunk csak a pogányvallásoknak a félelmetes torz hiedelmeire, e világ istenévé tette magát a sátán. És ő vakítja meg a hitetlenek elméit, ahogy erről a II. Korintusi levél 4. részében ír Pál apostol. Hogy mi a nyilvánvaló igazsággal állítjuk oda magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk azoknak leplezett, akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit. Hogy ne lássák meg Jézus Krisztus dicsőségét. Ti lássátok meg mindnyájan. Lehet, hogy jogot formálhat rád sok mindenen keresztül e világ fejedelme a sátán. A babonákon, az okkult hiedelmeken, jóslásokon, halottakkal kapcsolatos, szörnyű, hamis hiedelmeken keresztül, amiket összefoglalóan okkultizmusnak nevezünk, és amit már Izrael népe számára is világosan tiltott az Úr Mózes 5. könyve 18. részében. És azt mondja róla, hogy mind utálatos ő előtte, aki ezeket cselekszi. Én is ilyen utálatos voltam Isten előtt. Mert sokféle babona volt ott a mi családunkban is, meg gyermekkoromban érdekeltek a jóslatok, különösen is, meg még spiritista könyvek is kerültek a kezembe. Amikor mindezt igéje által leleplezte az Úr, csak azt mondhattam, Uram, hát én utálatos voltam előtted, és mégis kellettem neked én is. Kellettem neki. E világ fejedelme megítéltetett. Az Úr Jézusnak a tökéletes engedelmessége, amellyel önmagát adta váltságul értünk, megtörte a sátán jogait. A vádoló, aki vádol Isten előtt, meg Istent is vádolja előttünk, a vádoló nem juthat szóhoz, amikor elnémítja az Úr Jézus vére, a Jelenések könyvében olvassuk a győztesekről, a vádolóval szemben, hogy legyőzték a bárány vérével és az ő bizonságtételük igéjével, és hogy nem kímélték életüket, mint halálig. Légy a győztesek között, mert lehetsz. Nézz Jézusra, bízz benne, a Szentlélek ezt munkálja. És az Úr Jézus itt az ige szakaszunk végén olvashatjuk, nagyon világosan beszélt arról, hogy a Szentlélek őt fogja dicsőíteni. Az Atya akarata szerint a Szentlélek a Fiúra irányítja a figyelmet. Csak is rá, egyedül ő rá. Az igazi kereszténységben mindig az Úr Jézus Krisztusról van szó. És nem tolakodhat mellé, meg elé senki, ahol mégis úgy tűnik, hogy valaki, hadd mondjam így, egy sztárolt ige hirdető, vagy az elhunyt szentek közül valaki, akár Mária, oda kerül az Úr Jézus mellé, az mindig azt is jelenti, hogy valójában elébe kerül, ahol ilyen történik, ott nem a Szentlélek munkálkodik. De van valami még döbbenetesebb. És itt utalok vissza arra, amit a hamis karizmatikus mozgalmakról kellett mondanom, hogy a Szentlélek munkájának tartanak olyasmit, ami éppen hogy nem a Szentlélek munkája. Miközben hangzik az ige, hangzik az evangélium is, és vannak, akik ott megtérnek, de kapnak egy idegen fertőzést is, egy idegen lelki fertőzést. És itt azt kell kimondani, hogy még ahol látszólag a Szentlélek kerül a középpontba, ott sem a Szentlélek munkálkodik. Mert ahol valóban a Szentlélek munkálkodik, ott. Csak is Jézus lehet a középpontban. Az, mondja az Úr Jézus, engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és azt jelenti ki nektek. Ami az atyái, az mind az enyém. Ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Luther azt mondta, hogy ilyen érdekesen fejezte ki magát. Szegény Szentlélek, nincs más mondani valója, csak egyedül Jézus. De hát éppen ez a mindennél drágább. És szintén Luthertől egy idézet, mert a rajongó mozgalmakban ő is találkozott ezzel a veszedelemmel. Nos, ha úgy találtatik, hogy a te tanításod és prédikálásod nem Krisztusra mutat, hanem valami mást ad elő, és mégis fennhéjázóan a lélekkel dicsekszel, úgy már is az az ítéleted, hogy a te lelked nem az igazi szent lélek, hanem egy hamis hazug lélek, amelyet az embernek nem hallgatnia, hanem a pokol mélységébe kárhoztatnia kell. Milyen pontosan megértette az Úr Jézus szavait itt Luther. Sok mindent kellett ezen a téren nekem is megküszködnöm, hisz majdnem beleestem a csapdába, fiatal hívőként én is, hogy aztán tudjam mondani adott esetben éppen az akkori elnöke volt a hídgyülekezetének, akinek ezt mondanom kellett. A hanyatlökő lélek nem a szent lélek, hanem démoni idegen lélek. Ahol a szent lélek munkálkodik, ott Jézus dicsőítetik meg. Az embernek nem marad semmi dicsekvése, semmi saját dicsőségem nem lehet. Se nekem, se másnak. Az embernek nem maradnak semmiféle módszerei, amivel úgymond lelkizhetne, és valami lelkiséget, spiritualitást elmélyíthetne. Nem. Engedj az Isten szent lelkének. Engedd, hogy megfedjen, meggyőzön a bűnöd felől. Afelől, hogy az Úr Jézus valóban megváltó, és afelől, hogy e világ fejedelme megítéltetett. Nincs joga rád a sátánnak, ha te az Úr Jézus oltalmába menekülsz, és benne bízol. És Isten szent lelke meg fog szentelni. És hála fog zengeni a szívedből, meg az ajkadon is az Úrnak. És itt érkeztünk meg ahhoz, hogy énekeljetek. Cantate Domino, Canticum Novum. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Mi ez a csodálatos? Hát például, amit a 40. Zsoltárból olvasok zárásul. Várva vártam az Urat, és ő hozzám hajolt. Meghallotta kiáltásomat. Kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből. Sziklára állította lábamat, és megerősítette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünk dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát, és nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedőkhöz. Bárcsak mindegyikünk vallomása lehetne ez. Velem is ezt tette az Úr, és nekem is új éneket adott a számba. A hamis dicsekvés, meg az önsajnálat, meg az igazi öröm helyett mulatás, régi nótái helyett új éneket, ami Istenünk dicséretét. Amen. Imádkozzunk. Jó neked zengeni, nem csak ajkunkkal, hanem a szívünkből fakadóan is. Urunk Istenünk, irgalmas Atyánk, Jézus Krisztus által. Úr Jézus, jó téged dicsőíteni, a Szent Lélektől indítatva az Atya akarata szerint. És miközben téged dicsőítünk, és az igazság lelke reád irányítja a figyelmünket, közben téged szemlélvén változhat át, szentelődhet meg az életünk. Hadd tudjunk, Uram, szívvel, szájjal, énekkel, élettel téged, megváltónkat dicsőíteni, és sokan lássák ezt. És keressenek téged, és találjanak hozzád még ebből az elfajult világból. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy lehet a te nevedben élnünk, szólnunk, tennünk mindent, hálát adva az Atya Istennek te általad. Cselekedj velünk, hogy így legyen, és áld meg a döntéseinket. Így könyörgünk most azért a döntésért is, aminek meg kell születnie majd hamarosan a presbiteri ülésen. Adj bölcsességet hozzá a döntéshozóknak, és a te szent lelked vezesse az elhatározásokat. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket, vigasztaljon bánatunkban, bátorítson halálunkat.